Dear brethren and sisters,
kedves fivérek és nőtestvérek, üdvözlünk benneteket ezen a világméretű vezetőképző gyűlésen. Dallon H. Oaks elder vagyok, és engem kértek fel, hogy vezessem le ezt a gyűlést. Jelen van közöttünk Dieter F. Uchtdorf elnök, második tanács is az első elnökségben, aki elnökül a mai eseményen, és ő lesz az utolsó beszélőnk. A gyűlésen részt vesz továbbá Boyd K. Packer elnök, valamint L. Tom Perry, Russell M. Nelson, M. Russell Ballard, D. Todd Christopherson és Neil L. Anderson elder a 12 apostol kórumából, Ronald A. Rasband elder a 70-ek elnökségéből, Lane S. Dalton nőtestvér, a fiatal nők általános elnöke, és Rosemary M. Wixom nőtestvér, az elemi általános elnöke. A nyitó himnuszunk a 161. számú Húzd tovább a szekeret című himnusz lesz, melyet Vanya Y. Watkins nőtestvér vezényletével és Herbert Klapford testvér zenei kísérletével fogunk elénekelni. Ezt követően a nyitóimát Ryan Gardner testvér fogja mondani, aki a utahi Heber City szöveg püspökségében szolgál.
Father in heaven, we are so grateful for the opportunity we have to
vagyunk a lehetőségért, hogy összegyűlhetünk és tanításokat kaphatunk prófétáktól, látnokoktól és kinyilatkoztatóktól. Hálásak vagyunk, hogy az evangélium visszaállításának korában élhetünk. Egyházat tagjaiként és isteni útmutatásokat kaphatunk tőled. Hálásak vagyunk azokért, akik ma tanítani fognak minket, és imádkozunk, hogy áld meg őket, hogy velük legyen a lelked. És ugyanez a lélek velünk is ott legyen, miközben hallgatjuk őket, hogy szívünk és elménk megnyíljon, és be tudjuk fogadni a te akaratodat és gondolataidat, hogy még több sugalmazással és az általuk szolgáltak iránt érzett, még nagyobb szeretettel tudjunk előre haladni és végezni a te munkádat. Szeretetünket fejezzük irántad és szabadítunk Jézus Krisztus iránt, és mindazért, amit értünk tett, az engesztelésért. Imádkozunk, hogy áldj meg minket, hogy mindig emlékezünk őre és a példájára, miközben szolgálunk, hogy szolgáltunk az ő példáját tükrözze. Most pedig neked ajánljuk ezt a gyűlést, és ismét azért imádkozunk, hogy nyitottak legyünk a sugalmazásokra, melyeket tőled kaphatunk. Mindezt Jézus Krisztus nevében tesszük. Amen.
This worldwide leadership training broadcast
a mai világméretű vezetőképző gyűlés közvetítése a cöveki és egyházközségi, illetve a missziós kerületekben szolgáló papsági és segédszervezeti vezetőknek szól világszerte. A gyűlésen két fő témára összpontosítunk. Először néhányan arról fognak beszélni, hogy mire törekszünk az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában, és ennek mi az oka. Másodszor egy kerekasztal beszélgetés keretében megtárgyaljuk, hogyan tudjuk elérni a céljainkat. Az első két beszélőnk Elton Perry Elder és D. Todd Christofferson Elder lesz a 12 apostol kórumából. Ők azt fogják kifejteni, hogy Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma miként nyújt választ az élet minden problémájára és kihívására, és mi hogyan tudjuk hatékonyabban felhasználni annak tantételeit és szövetségeit a saját és mások életének megáldására. Őket követően Russell M. Nelson Elder és Boyd K. Packer elnök szólnak hozzánk a 12 apostol kórumából, arról a tanról, amely indokájó szolgál mindannak, amit az egyházban és a személyes életünkben teszünk. Fő témáik a házasság, a gyermekek, a család, valamint a papsági hatalom fontossága az otthonban.
Elders Perry and Christofferson.
Perry Elder és Christofferson Elder.
We're excited to address the subject today of.
Izgatottan nézünk mai témánk elébe, milyen válaszokat ad az élet gondjaira és kihívásaira az, ha alkalmazzuk Jézus Krisztus evangéliumát. Az egyház elnökei mindig is reményteljesen szóltak erről. E tanácsokból most mindössze kettőt említek. Először Spencer W. Kimball elnöktől idézek, aki ezt mondta az 1980 áprilisi konferencián. Ezt mondta: hadd emlékeztessek rá, az evangélium szerinti élet és egyházi vezetőink tanácsainak követése révén a világ sok gondját elkerülhetjük. Az Úr tudja, milyen kihívásokkal nézünk szembe. Ha betartjuk a parancsolatait, akkor jogot formálunk a menny bölcsességére és áldásaira, és meg tudjuk oldani ezeket. Testvéreim, tudom, hogy az evangélium igaz. Választ ad az élet minden olyan kérdésére és gondjára, amellyel szembenézünk. Most pedig Ezra Taft Benson elnöktől idézek, amikor a misszionáriusokhoz szólt. Tanúságot teszek nektek arról, hogy meg tudjuk válaszolni a világ gondjait. Tudom, merre tartunk. Jó úton járunk. És az Úristen profétáján keresztül irányítja munkáját, aki mellett különleges tanúk tesznek bizonyságot, Urunk és Szabadítónk, Isteni mi voltáról, aki ennek a világnak az Istene, az Atya irányítása alatt. Ebben a munkában nem vallhatunk kudarcot. Isten profétái biztosítottak minket arról, hogy jól látható jelek mutatják nekünk, miként alkalmazzuk életünkbe Jézus Krisztus evangéliumát. Christopherson Elderrel úgy döntöttünk, kérdés-felelet formában adjuk elő, hogyan alkalmazhatjuk az evangéliumot szolgálat, megmentés és megbecsülés által. Természetesen én teszem fel a kérdéseket, és Christopherson Elder válaszol majd rájuk. A válasz rövid lesz, és azt reméljük, hogy ti további ismeretekre törekedtek majd a kérdések átgondolása révén. Az első szolgálat. Alkalmazzuk az evangéliumot, amikor szolgáljuk az embertársainkat, ahogyan a szabadítónk is tette. Először is látnunk kell, mit gondol rólunk a világ, és kik vagyunk. Az első kérdés tehát, vajon keresztények-e a mormonok?
Hát igen, te mondtad, hogy az élet kívásai és gondjai az evangélium alkalmazás ad válaszokat, ami azt jelenti, hogy követjük Krisztus tanításait, parancsolatait és példáját. És szerintem pontosan ezzel a krisztusi viselkedéssel és szolgálattal mutatjuk meg legjobb énünket. És érvelünk, és ezzel érvelünk meggyőzően keresztény mi voltunk mellett. Vannak, akik szerint nem illünk bele abba, ahogyan ők az ortodox kereszténységet meghatározzák. Lehet, de olyan példát kell mutatnunk, amelynek láttán senki nem tagadhatja, hogy az utolsó napi szentek szeretik a szabadítót. Nem tagadhatja, hogy az utolsó napi szentek olyan szeretnének lenni, mint ő. És szerintem ezt a tetteink által mutatjuk meg. A szabadító szavaival élve, az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Én amúgy például egy olyan csodálatos egyházközségben lakom, ahol ez vesz körül. Csak egy gyors példa. Éminek 5 gyermeke van. A 6. várja, és sokat gyengélkedik a terhessége során. Tiffanynek talán mindenkinél több gyermeke van most otthon, mint bárkinek az egyházközségben. Mégis időről időre átviszi magához Amy gyermekeit, hogy időt adjon neki a pihenésre és a gyógyulásra. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de ha beszorozzuk alkalmak százaival, akkor számunkra ez jelenti azt, hogy keresztények vagyunk.
Azt hiszem, erre a válaszodra 5-öst adok.
Köszönöm szépen.
Következő kérdés. Milyen hatással van a mi életünkre az, hogy szolgálunk?
Nos, a szolgálat mindig kifelé tekint. Azon gondolkozunk, mit tehetnénk valaki másért, és ez tagadhatatlanul hatással van ránk. Véleményem szerint az együttérzés megváltoztatja látásmódunkat, bátorságot és erőt ad, hogy aztán boldogulni tudjunk saját dolgainkkal. Jobbak leszünk általa, megszentel bennünket. Marion G. Romney elnök egyszer azt mondta, hogy a szolgálat nem olyas valami, amit azért teszünk, hogy a mennybe jussunk, hanem a mennyei élet velejárója. Az a mód, ahogyan Isten él. Így hát mi is így teszünk. Krisztus azt mondta, nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon. Arra gondolok, amiről Amulek is beszélt, ezt már korábban is bejelöltem, Alma 34. fejezetében az imáról és mindazon dolgokról beszél, amelyek részét képezik a hódulatunknak, majd azt mondja, ha mindezen dolgok megtétele után elutasítjátok a szűkölködőket, és a mezítteleneket, és nem látogatjátok meg a betegeket és a nyomorultakat, és nem adtok a javaitokból, ha van azoknak, akiknek szükségük van arra, azt mondom nektek, hogy ha ezen dolgok közül valamelyiket is elhanyagoljátok, akkor íme imáitok hiába való, és semmit nem ér nektek, és olyanok vagytok, mint a képmutatók, akik megtagadják a hitet.
Most akkor felteszem az ide tartozó 3. kérdést. Más hitet valló embereknek is lehetnek olyan értékeik, mint nekünk. Csatlakozhatunk hozzájuk a krisztusi szolgálatban?
Szerintem ez csak természetes. Nem kell minden tanbéli pontban egyetértenünk ahhoz, hogy együtt dolgozzunk. Saját tapasztalatom szerint jobb emberré tesz az ilyen együttműködés. Itthon és külföldön is sok helyen laktam már, ahol számos lehetőségem adódott rá, hogy együtt dolgozzam más hitet, vagy akár semmilyen hitet nem valló, de igazán jó szándékú emberekkel. És mint mondtam, jobb emberré tettek. Az egyház szervezetében adja magát a csoportban végzett szolgálat. Kvórumjaink, egyházközségeink és szervezeteink lehetőséget teremtenek, és felkészítenek minket arra, hogy élen járjunk, vagy másokhoz csatlakozzunk. Sok ilyen tapasztalatot gyűjtöttünk már, nem csak helyi, de nemzetközi szinten is. Összefogtunk már katolikusokkal, evangélistákkal, muzulmánokkal, világi csoportokkal és egyénekkel is. Szerintem ez természetes velejárója a keresztényi szolgálatunknak és annak, ahogyan Krisztus követve az evangélium szerint élünk.
Nos, rendben, térjünk rá a következő témára, ami a megmentés. Alkalmazzuk az evangéliumot, amikor mások lelki és fizikai szükségleteit kielégítve megmentjük őket, ahogy azt a szabadítótól láttuk. Az első kérdés, milyen szempontból tölt be központi szerepet a hitünkben a megmentésre irányuló erőfeszítés?
Most megint arról van szó, hogy az evangélium választ ad az élet kihívásaira és a saját szükségleteinkre. És számomra mindenhez Jézus Krisztus megváltó hatalma jelenti a kulcsot. Az ő kegyelmére támaszkodva győzzük le a bűnt, a szenvedést, de még a halált is. Szerintem részben úgy alkalmazzuk életünkben az evangéliumot, hogy vele együtt részt veszünk az ő megváltó munkájában. Akár személyesen, vagy szülőkként, kvórumonként, egyházközségként, szövegként, mikor hogy. Az emberek megváltására törekszünk, segítünk nekik megváltani az embereket, mind lelki, mind fizikai szükségletek terén. Ez szerintem részét képezi a megmentésnek, amiről a kézikönyvben is olvashatunk, például a püspök tárházánál. A püspök tárháza magába foglalja az egyháztagok jó akaratának, tehetségeinek, idejének és forrásainak összességét. Mindazt, amit készen állnak felajánlani, hogy segítsék ezt a megváltó erőfeszítést. Említettük a szolgálatot. Azt hiszem, végső soron erről szól a szolgálat, és szerintem nem véletlen, hogy Monson elnök továbbhaladásra biztat minket ezen a téren. Amikor csütörtökönként összegyűlünk a templomban, és beszámolunk a heti tevékenységeinkről, nincs olyan hét, amikor mindamellett, amit az egyház elnökeként végez, nem esélne valamit, amit egyénileg tett, amivel igyekezett megmenteni valakit. Meglátogatott valakit az idősek otthonában, áldást adott valakinek, elment egy temetésre, felhívott valakit, akiről tudta, hogy magányos. Szerintem mindez remekül példázza, milyen az, amikor ez az Úr megváltó munkájába való részvételünk áll életünk központjában.
Vajon a papsági kórumok milyen szerepet játszanak ebben az erőfeszítésben?
Ami engem illet, a kórumok központi vezető szerepet játszanak. Természetesen a kórumok elnökeinél vannak a kulcsok. Tanácsosaikkal együtt. Ők tudják kialakítani a kórumbéli testvériséget, és nyújthatják ki kezüket a kórumtagok és családjaik felé. Legyenek már tevékenyek vagy sem, és meg tudják őket erősíteni az evangéliumi szövetségben. Segíthetnek nekik megérteni, hogyan lehet jelen életükben az evangélium, és segíthet nekik a kihívásaik leküzdésében. Nekem tulajdonképpen ezt a megmentést jelenti a papsági eskü és a szövetség. A papság felmagasztalása és a papság által végzett szertartások központi helyen állnak ebben. Sokat tanítottunk már a kórumok és az egyházközségi tanács szerepéről a megmentésben. Ma is ejtünk szót erről.
Nos, én nagyon szeretem az elderek kóruma és a főpapi csoportok vezetőit. Ők vezetik a kórumokat, melyeknek pedig szükségük van a vezetésre. Ám sokszor nem értékeljük őket eléggé a gyülekezeteinkben, és nem tudjuk, milyen fontos vezetői szerepet töltenek be. Remélem, ezen változtatni fogunk, és észrevesszük, mi mindent tesznek azért, hogy előre mozdítsák Atyán királyságának megmentési erőfeszítéseit. Azt is remélem, hogy hosszabb ideig látják majd el ezt a feladatot, mint az most jellemző.
Egyetértek. Azt is hozzáfűzném, hogy a kórumok végül is lehetővé teszik az emberek számára az evangélium megértését és alkalmazását, amilyen legyőzik az élet kívásait.
Bizony, és most következik az itteni utolsó kérdésünk. Hasonlítanak-e valamiben kevésbé tevékeny egyháztagok megmentésére és a nem egyháztagok misszionáriusi elérésére tett erőfeszítéseink?
Nos, örülök, hogy ezt a kettőt összekötötted, mert szerintem ugyanarról van szó. Az egyik esetben az erőfeszítés azokra irányul, akiknek az életében már megvolt az evangélium, és vissza szeretnénk hozni őket a szabadítóhoz. A másik esetben pedig ugyancsak Krisztushoz szeretnénk hozni őket, ahol még nem jártak. Végül is ugyanarról a munkáról van szó. Azt is megemlíteném, hogy tulajdonképpen nem azt mondjuk az embereknek, gyertek és kezdjétek újra az életeteket. Lehet, hogy néha erről van szó, de általában igazából azt mondjuk, tartsátok meg, amitek van, mindazt a jót, amit az évek során magatokévá tettetek, ami részét képezi az eddigi életeteknek, és mi kiegészítjük azt. Hozzátesszük azt, amit a szabadító evangéliuma ad.
Nagyszerű, akkor most térjünk rá az utolsó részre, Istennel kötött szövetségeink megbecsülésére. Az első kérdés, milyen szerepet játszanak a templomok és a templomi szövetségek abban, ahogyan erőt merítünk az élet kihívásainak legyőzésére?
Nos, ami a kihívások legyőzését illeti, szerintem végső soron a templom és annak szertartása jelenti Krisztus evangéliumának alkalmazását. El szoktam mondani, hogy a templom és a szertartások egyik áldása az, hogy perspektívát adnak. Amikor elmegyünk a templomba, az ajtón kívül hagyjuk a gondjainkat és az aggodalmainkat. Amikor kijövünk, még mindig ott vannak. Fel kell vennünk őket, és bár időközben nem változtak meg, mi azonban megváltoztunk. Lelki erőt nyertünk, valódibb szemszögből látjuk az életet. Talán a nagy gondok már nem is tűnnek olyan hatalmasnak, a kicsiket pedig, amelyeket jelentéktelennek gondoltunk, inkább megoldjuk, mielőtt túl nagyra nőnének. Ezen túl pedig szerintem arról is szó van, hogy isteni hatalom kapcsolódik ezekhez a szövetségekhez. A tan és a szövetségek leszögezi, hogy a Melkisedeki papság szertartásaiban, és szerintem ez különösen igaz a templomra, megnyilvánul az isteniség hatalma. Ez szerintem többek között azt jelenti, hogy isteni hatás, isteni hatalom árad szét bennünk, amikor megkötjük és betartjuk ezeket a szövetségeket. Ezért a templom az újjáéledés helye, a kinyilatkoztatás helye. A templomok csak akkor tölthetik be a céljukat, ha felkészültek vagyunk. Vannak, akik kritikusak a templomi hódolatunkat illetően, mert szerintük az túlságosan titkos. A hozzáférés korlátozás azonban nem a titkos volta, hanem amiatt van, hogy felkészüljünk. Nagyon is szükségünk van a felkészülésre és a lelki érettségre, szövetségek megkötéséhez és betartásához. Ezek nagyon szentek.
Milyen szerepet játszanak a szövetségek a valódi megtérésben?
Számomra ezek jelentik a tanítványi mi volt ösvényét. E szövetségek mindegyike az engedelmességre vezethető vissza, aztán pedig magába foglalják az áldozathozatalt és a felajánlást is. Meglátásom szerint idővel így alakul át szentté a természetes ember, és szerintem ennek nincs más módja, más ösvény nem vezet el ide. Hatalmas hitet eredményez az, ha valaki tudja, hogy Isten neki személyesen, mindenki mástól függetlenül megígért valamit. Ezeket a szövetségeket egyénenként kötjük. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy cikket egy francia újságban, amely a halottakért végzett munkáról szólt. Az állt benne, hogy a mormonok fogják a mikrofilm kötegeket, egy vödör vízbe mártják őket, és így ezek az emberek mind meg vannak keresztelve. Az jutott eszembe, Ejha, mennyi időt megtakaríthatnánk? Ám ez nem így van. Ezek a szövetségek személyesek, mert Isten nekünk szóló ígéretei, és a mi neki tett ígéreteink is kettőnk között vannak. Számomra pedig ez hitet ébreszt. Rendelkezünk az ő ígéretével. Tudjuk, hogy nem hazudhat. Tudjuk, hogy eleget fog tenni az ígéretének, és ez segít nekünk kezelni mindazt, ami itt és most van, bármi történjék is.
Nagyszerű, akkor itt jön az utolsó kérdés. Mit jelent a gyakorlatban a szövetségeink megbecsülése?
Emlékszem, amikor az egyik fivérünk, a 12-től, azt mondta, hogy azért megyünk a templomba, hogy szövetséget kössünk. Aztán pedig azért megyünk haza, hogy betartsuk őket. Tehát a szövetségek betartására szerintem elsősorban a házasságon és a családon belül kerül sor. Beszéltünk az evangélium alkalmazásáról a megmentés és az engedelmes szolgálat terén. Számomra ezek jelentik a szövetségeink betartását. És külön megemlítenném most azt a folyamatos bűnbánatot, amit az úrvacsora tesz lehetővé. Ha minden héten fel tudunk készülni annak terén, amit meg kell oldanunk, meg kell bánnunk, be kell ismernünk, vagy el kell rendeznünk a vasárnap előtti héten, majd elmegyünk az úrvacsorai gyűlésre, veszünk az Úr engesztelésének jelképeiből, melyeket megáldott a papság hatalma, akkor szerintem nem csupán megújítjuk szövetségeket, hanem újra és újra el is nyerjük a megígért bűnbocsánatot, valamint a Szent Lelket, hogy irányítson bennünket az életünkben. Ezt jelenti a szövetségek betartása.
Most szeretnél bizonyságot tenni mindarról, amiről szó volt?
Köszönöm. Az evangélium igenis válaszokat ad. Beszéltünk erről a szolgálat és a szertartások, valamint a szövetségek betartása vonatkozásában. Ez pedig idővel megváltoztat minket. Egyre inkább meg tudjuk oldani a gondjainkat. Amint azt Kimball elnöktől is idézted, tényleg segít megelőzni és elkerülni sok olyan dolgot, amely kihívást jelent az életben, és segít, hogy isteni támogatást kapjunk. Számomra a kulcs a Szentlélek ajándéka. Rendelkezünk ezzel az áldással, ezzel az állandó útmutatással, segítséggel és vigasszal, és a lélek ajándékai bárminácsinken segítenek minket az életben. A lélek segít nekünk az evangélium alkalmazásában, utat mutat és vigaszt nyújt. Nekem pedig bizonyságom van arról, hogy a Szentlélek is annak ereje valóságos, hogy az Úr Jézus Krisztus és az ő megváltó ereje is valóságos, és hogy Isten, ami mennyi atyánk, aki szeret minket, és az evangélium által utat készített számunkra, valóban a mi szerető atyánk, aki él. Mindenről Jézus Krisztus nevében teszek bizonyságot. Amen.
Christopherson elderhez csatlakozva én is bizonyságot teszek. Az evangélium visszaállítatott. Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza. Ő áll az élén, vezet minket és utat mutat nekünk abban a munkában, amelyben felelősséget vállaltunk. Az idők teljességének adományozási korszakában élünk. Ő utat, igazságot és életet adott nekünk, amelyet követhetünk. Ünnepélyes tanúbizonyságot teszek arról, hogy ő vezet minket, és hogy az élet minden gondját és kihívását megválaszolja. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Dear brothers and sisters, we thank you for your faith and devotion.
Kedves testvéreim, köszönöm a hiteteket és az Úr munkája iránti odaadásotokat. Mindegyikötökért nagyon hálásak vagyunk. Az egyházban azért fektetünk nagy hangsúlyt a házasság, a gyermekek és a család jelentőségére, mert ismerjük a tant. Az egyház vezetőiként pedig tudjuk, hogy az ellenség szünet nélkül támadja a családot. Az elmúlt 50 év során a világ szinte minden nemzetében csökkent a születésszám. A házasságot későbbre halasztják, és még az egyházban is egyre kisebbek a családok. Feladatunk, a család megvédése nem könnyű. A világi irányzatok lekicsinlik a család jelentőségét. Sajnos sokan meggyalázzák a nemzés szent erejét. Az isteni tervnek megfelelő házasságon belüli nemi kapcsolat fényét homályba űzi a pornográfia mindent megmételjező fertője. Tulajdonképpen az ellenség által megszállt területen neveljük gyermekeinket. Egyháztagjaink otthonainak hitünk elsődleges szentélyeinek kell lenniük, ahol mindenki biztonságban lehet a világ bűneitől. Mesterünk számít ránk, hogy az ő igazsága szerint fogunk élni. Kérlek, tanítsátok meg egyháztagjainknak, hogy a házasságot Isten rendelte el. Tanbéli alapja és örökké való jelentősége van. Az Úr azt tanította, a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. A Szentírásokban háromszor is előfordul az a figyelmeztetés, hogy az egész föld teljesen elpusztul az Úr visszatértekor, ha bizonyos dolgok nincsenek a helyükön. Mindegyik figyelmeztetés szövegkörnyezete az emberi családról szól, amely hiány van a templom pecsételő szertartásainak. A felmagasztosulás e szertartásai nélkül nem válnak valóra a teremtés céljai. Isten munkája és dicsősége az ember halhatatlanságának és örök életének véghezvitele alkotja azt az alapot, amelyen az egyház vezetőiként állunk. Az első elnökség és a 12 apostol 1995-ben kiadott valamit, ami történelmi jelentőséggel bír, a Család kiáltvány a világhoz című kiadványt. Ezt követően két világméretű vezető közvetítés is a családról szólt. 2006. februárjában a család támogatása, 2008. februárjában pedig igaz lelkű utódok nevelése címmel. Tavaly kiadtuk a második kézikönyvet, mely az egyház igazgatása címet viseli. Mint tudjátok, e kézikönyv első fejezete a család szent természetéről tanít. Kérlek benneteket, használjátok ezeket a kiváló forrásanyagokat, amikor tanítjátok az egyháztagokat és tanácsokat adtok nekik. Tanítsátok meg nekik, hogy a családi kapcsolatok a férj felesége iránti és a feleség férje iránti szeretetével kezdődnek. A házasságban két nagyon különböző és tökéletlen ember kerül össze. A férj és a feleség leginkább türelemmel és humorérzékkel tudja kezelni ezeket a hiányosságokat. Mindketten álljanak készen annak kimondására, hogy sajnálom, kérlek bocsáss meg, és mindketten legyenek béketeremtők. Minden személyes hiányosság lehetőséget ad a változásra, a bűnbánatra. A bűnbánat életkortól függetlenül meghozza a szükséges fejlődést, szívbéli változáshoz vezet, melynek révén szeretni fogjuk Istent és a felebarátainkat, különösen azt a felebarátunkat, akivel összeházasodtunk. A bűnbánathoz a megbocsátás is hozzátartozik, melyet parancsolatba kaptunk. Az Úr szavai szerint én annak bocsátok meg, akinek megbocsátok, de tőletek megköveteltetik, hogy minden embernek megbocsássatok. Ha bűnbánat teljes, akkor még magatoknak is megbocsátotok. Férj és feleség között sor kerül véleménykülönbségekre. A házasságban azonban soha nem az a célunk, hogy vitát nyerjünk, hanem hogy a szeretet örök kötelékét alakítsuk ki. A házasságot megszenteli a reggel és este elmondott családi ima és a mindennapos szentírás tanulmányozás. Szilárdabbá teszi a gondos pénzügyi tervezés, az adósság elkerülése, és a költségvetés tartása, miközben készségesen engedelmeskedünk az Úr tizedfizetésre vonatkozó törvényének. Energiát ad neki az, ha minőségi időt töltünk együtt. Védi az, ha teljesen elkötelezettek vagyunk a sikerre vitele mellett. Minden házas papságviselőt emlékeztesetek rá, hogy a legfontosabb kötelessége a feleségéről való gondoskodás. Ő teszi lehetővé számára a legnagyobb áldások kiérdemlését. És amikor a gyerekek már kirepültek, a férj és a feleség megmarad egymásnak egy olyan időszakban, amely csodálatos és izgalmas életszakasz lehet. Tanítsátok meg nekik, hogy szülőknek lenni közös vállalkozás, az apa világossággal és szeretettel vezet, a hamis lelkűség legcsekélyebb mértéke nélkül. Az anyától jön az a fogékonyság, sugalmazás és táplálék, amely oly természetes módon fakad belőle. Az Úr parancsolatának együtt engedelmeskedve tanítják meg gyermekeiknek az evangéliumot. Jézus azt akarja, hogy őhozzá jöjjenek a gyermekek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Ez a tanítás a szülők felelőssége, melyben az egyház segítséget nyújt. A második kézikönyv 1.4-es része hasznos felvilágosítást ad abban a kérdésben, hogy milyen szerepet kapjon a család, és miért az egyház. Testvéreim, nagyon hálás vagyok Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáért. Világosságot ad nekünk, amely vezet bennünket ebben az erkölcstelenségtől, gonoszságtól és hűtlenségtől elsötétült világban. Arra tanít minket, hogy Isten minden gyermekét szeressük, akkor is, ha nemi hovatartozási zavarokkal, vagy olyan dolgokkal küzdenek, amelyeket nem teljesen értünk. Segítenünk és biztatnunk kell őket és családtagjaikat, természetesen anélkül, hogy jóvá hagynánk magát a bűnös viselkedést. Jézus ismerte örökkévaló atya akaratát, aki azt mondta, ez munkám és dicsőségem, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. Jézus Krisztus engesztelése mindkét cél megvalósulását lehetővé tette. Az engesztelésnek köszönhetően a halhatatlanság mindazok számára valósággá vált, akik valaha is éltek. Az engesztelésnek köszönhetően az örök élet, a mennyei atyánkkal való élet is lehetővé vált mindazok számára, akik kiérdemlik azt. Ehhez hitre, bűnbánatra, keresztelkedésre, a Szentlélek befogadására, és mindvégig kitartásra van szükség. A mindvégig részhez pedig hozzátartozik a templomi felruházás és a pecsételő szertartások is. Az Úr azt tanította profétájának. A celesztiális dicsőségben három menny vagy fokozat van. A legmagasabb elnyeréséhez az embernek be kell lépnie a papság erendjébe, értve ez alatt a házasság új és örök szövetségét. Ha nem teszi meg ezt, nem nyerheti el. Isten boldogság terve tökéletes. Mikor otthon, a kórumainkban, a tanácsokban és az órákon tanítjuk, mindenkit szeretettel, reménnyel, békességgel és örömmel áldunk meg itt és ezután. Ezt azzal együtt jelentem ki, hogy szeretlek és nagyra becsüllek benneteket. Most abban a kiváltságban lesz részünk, hogy Boyd K. Packer elnök, a 12 apostol kvórumának elnöke tanít bennünket. Áldás lesz számunkra mindaz, amit mondani fog. Isten él, Jézus a Krisztus. Ez az ő egyháza, amit ma Thomas S. Manson elnök vezet. Erről teszek tanúbizonyságot, Jézus Krisztus nevében. Amen.
It's good to be here and to have you here to participate in.
Jó is lenni, és örülök, hogy itt vagyok ezen a közvetítésen, ami az egész világra eljut. Buzgón imádkoztam, hogy a lélek hatalma velem legyen. A tan és a szövetségek összeállításakor a kinyilatkoztatásokat Joseph Smith szedte egybe, aki akkor még mindig a 20-as éveiben járt. Bevezetésként kapott egy kinyilatkoztatást. Ez most a tan és a szövetségek első szakasza. bár a könyvben található kinyilatkoztatások nagy részénél később kapta. Van ebben a kinyilatkoztatásban egy olyan kifejezés, ami örökre megváltoztatta az egyház munkálkodását, és minden keresztény egyházét megváltoztatná, ha hagynák. Ez pedig így szól, hanem minden ember az Úr Istennek méghozzá a világ szabadítójának nevében szólhasson. Egy olyan egyház képe, ahol minden arra érdemes felnőtt férfi megkapja a papság felhatalmazását, nagyon vakmerő, veszélyes dolognak tűnhetett, de így kellett lennie. Most pedig szerte a világban látunk titeket, egyháztagokat, és soha nem riadunk meg az egyház fejlődésétől, mert tudjuk, hogy megtérés és keresztelkedés által mindig lesz egy kis csoport férfi testvér, akire ráruházható a papság teljessége. Minden elder visel annyi papságot, mint az egyház elnöke, vagy én, mint apostol, csupán a hivatalmás. A papságot azonban nem osztjuk ki, és nem szabdaljuk részekre. Az egész egyszerre adatik. Az elrendelési szertartásban ráruházzák az illetőre a papságot, majd pedig ráruházzák a hivatalt. Így hát, amikor a 18 évesen misszióba készülő fiatal férfi részesül ebben a szertartásban, akkor először ez hangzik el, rád ruházzuk a Melchizedeki papságot, majd pedig az, hogy ebben a papságban elrendelünk az elder hivatalába. Ezt a papságot másként is nevezik. A papság, mely Isten legszentebb rendje szerint való, valamint Isten fiának rendje szerinti szent papság. Ez a legnagyobb hatalom ezen a földön. Ez a hatalom teremtette a földet, és a hatalmas világegyetem minden olyan részét, amely az életünkhöz tartozik. Tudjuk, hogy minden apa viselhet papsági hivatalt, és viselnie is kell, ami azt jelenti, hogy rendelkezik a papsággal, és igaz lelkűségben elnököl a családja felett. Időnként azzal is vádolnak minket, hogy nem kedvezünk a nőtestvéreknek, mert nem rendelkeznek a papsággal, és nem viselik azokat a hivatalokat, amelyeket a férfi testvérek. Azonban nagyon jól tudjuk, hogy a felmagasztosulásunk attól a nőtestvértől függ, aki az oldalunkon áll, aki a feleségünk, aki gyermekeink édesanyja. És egyetlen papságviselő sem becsüli le felesége értékét és hatalmát. Amikor olyan megjegyzéseket hallok, hogy például a nőtestvérek kevesebbek a férfi testvéreknél, azt kívánom, bárcsak beláthatnának a papság minden egyes arra érdemes viselőjének szívébe, és megértenék, milyen érzésekkel viseltetik a felesége gyermekei édesanyja iránt, hogy tiszteli és szinte hódolattal övezi társát, akinek révén majd felmagasztosulhat.
He can be exalted ultimately. The church is very practical in
its organization. Az egyház szervezete, az nagyon is gyakorlatias. Nem kényszerülünk arra, hogy csak egyetlen pap vagy lelkész kapjon felhatalmazást a gyülekezet felett, annak irányítására, hanem a tan és a szövetségek egyszerű kijelentésének megfelelően, hogy minden ember az Úristennek, méghozzá a világ szabadítójának nevében szólhat. Nagyon gondosan állítjuk fel az érdemesség normáit, Így hát, amikor egy férfi felkészül a papságra, sok olyan dologról lemond, amivel mások élvezettel élnek a világban. De ezen lemondások mindegyike védelmet jelent neki és a családjának is. A bölcsesség szava olyan időben adatott, amikor még nem ismerték a tea, a kávé, az alkohol és a dohány, valamint az ezekkel kapcsolatos dolgok veszélyeit. Mégis a férfi testvérek és a korai apostolok meghajoltak a proféta szava előtt, és engedelmesen elfogadták annak tényét, hogy vannak bizonyos normák, ha valakit elrendelnek a papságba. Az pedig nagyszerű, amikor egy apa, egy férj az evangélium szerint él, és példamutatással tanítja azt. Olyan felelősség ez az egyházban, ami maradandó. Amikor elhívunk valakit szövegelnöknek, püspöknek, vagy valamilyen más elnöknő hivatalnoknak, ha bár a megbízása csak időleges, megfelelő tisztelettel adózunk annak a felhatalmazásnak. Egy napon felmentik majd a szövegelnököt, felmentik a püspököt, az eldereket azonban nem mentik fel, a főpapot nem mentik fel, és a 70-est sem mentik fel. Náluk marad ez a felhatalmazás, és örökké való annak tisztsége, hogy valaki egy család felett elnököl, vagy apa lesz. Ez hatalmas vigaszt jelent számomra így fiatalon, amikor még csak 65 éve vagyunk házasok, és arra gondolok, hogy mindez véget érhet. Ilyenkor kell életre a felismerés, hogy az evangélium igaz. Ezért ez soha nem ér véget. Mindig is nagyon odafigyeltem arra, hogy a neki kijáró tisztelettel kezeljem a feleségemet, aki ebben az életben a legértékesebb dolgot végzi. Az evangélium szerint él. Egy érdemes papságviselő felesége és gyermekeinek édesanyja. Az egyház felállításakor sor került a papság visszaállítására. Először az Ároni papságéra, aztán pedig a Melkiséleki papságéra. Az egyház nem mindent egyszerre kapott meg, a profétának nem volt kész tervrajza, amibe beletekinthetett, amit közzé tehetett volna. Sort sorra, előírást előírásra, itt egy kicsit és ott egy kicsit kaptak. De amint fokozatosan összeállt az idők teljességében, végül minden visszaállítatott nekünk. Az egyház nagyon gyorsan növekszik, és lelki szemeink előtt látjuk mindazokat, akik szerte a világon összegyűltek, hogy meghallgassák ezt a közvetítést. A fordítás áldása révén a ti nyelveteken szólhatunk. Ez az egyetlen módja annak, hogy tökéletes nyelven szólhassak a világ népéhez. Ugyanis már az angollal is épp elég gondom volt. Tudjuk azonban, hogy a lefordított szavak ugyanazt jelentik különböző nyelveken. Sőt, ugyanaz a hatalom, ugyanaz a lélek, és ugyanaz a szándék követi őket. A szertartásokat Jézus Krisztus nevében végezzük. Egy-kettő szertartás tér csak el ettől. Az egyik ilyen, érdekes módon, a keresztelkedés, ahol az imában ez áll, megkeresztelek téged az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. A templomban is van néhány olyan szertartás, ahol ez hangzik el. Ami tehát megadathat, az megadatik. És idővel megismerjük Atyánkat a mennyben. A szerető Atyát, aki olyannyira törődik velünk, olyannyira, hogy örvend a boldogságunknak, és biztos vagyok benne, hogy könnyeket ejt engedetlenségünk és hibáink miatt. Ha vannak saját gyermekeink, és viseljük a papságot, Ha helyén van ez a két dolog, akkor tudjuk, miről szól Jézus Krisztus evangéliumának teljessége, és tudjuk, hogy ki is ő. Krisztus Isten fia, az Atya egyszülöttje, aki véghez vitte az engesztelést, mely által minden olyan hiba eltöröltethetik, melyet az életben vétünk, és mi tisztán és szeplőtlenül állhatunk az Atya elé az ítélet napján. Igen, érdekes, hogy világszerte minden ember az Úristennek, méghozzá a világ szabadítójának nevében szólhat. És vannak közöttetek, akik valamilyen más nyelven is beszélnek, néhányan akár több nyelven is. Ismertem egy-két általános felhatalmazottat, akik csak úgy szívták magukba a nyelveket. Így volt ez Jacob de Jagerrel is, akivel egy időben együtt utazgattam, elmentünk Kínában és más helyekre. Úgy tűnt, mintha a gépről leszállva mély lélegzetet venne, és már beszélte is a nyelvet, méghozzá igen jól. Így módon mindenhol lehetnek olyanok, akik sok szempontból jobbak nálunk, és jól vezetik az egyházat ott, ahol vannak, mert kapcsolódnak a menny hatalmaihoz. A mindenható karja gondoskodik róluk, és tudják, hogy Jézus Krisztus az Atya egyszülöttje, az egyház feje. Mi az ő szolgái vagyunk, mindannyian, és az ő fiai, és az ő lányai. Hatalmas vigasz forrását jelenti számomra ez, miközben életem során hibákat követek el. Azt szoktam mondani, hogy bárcsak az utolsó hibám lenne a legrosszabb, a következőre meg sorsa kerülne. Ezt azonban szintén nem remélhetem. Követhetünk el hibákat, visszatekinthetünk az életünkre, és eltűnődünk. Most az életem vége felé, amikor lassan szembe kell néznem az ítélettel, vajon hol tartok? Ez azonban nem aggaszt, mert megbántam a bűneimet, és megragadtam azt a nagyszerű engesztelést, melyet a Jézus Krisztus evangéliuma szerinti élet kínál. A papság viselőjeként minden szolgálatra szólító elhívásra válaszolunk, melyek közül a legfontosabbra az otthonunk falai között kerül sor. Az egyház utolsó elnökei, tudatában annak, hogy mit művel az ellenség, az otthont és a családot állították tanításaik és prédikálások középpontjába. Mi is ezt tettük ezen a gyűlésen. Az egyház családokból áll. Beszélünk a szervezetről, hogy hány egyházközségünk és cövekünk van. Mindez azonban mellékes és időleges. Amikor viszont arról beszélünk, hogy hány családunk van, akkor látjuk az egyház igazi fejlődését. Egy tanúságtétellel és bizonysággal szeretném befejezni. Hosszú ideje élek már. Sokat utaztam. 4 millió kilométert a világ országaiban. Sok helyre több tucatszor ellátogattam. Megtanultam, hogy Isten gyermekei vagyunk. És megtudtam, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz. Amikor a segédszervezetek, a papság és a cövek vezetőiként meglátogatunk benneteket. Erős bizonysággal és tudással jövünk, mert tudjuk, hogy Isten él, hogy Jézus a Krisztus, Isten fia, az Atya egyszülöttje. És mindazt, amit teszünk, az ő megbízottjaiként és az ő nevében tesszük. Mindez pedig az, amit megbizotjaiként teszünk, az egyház irányításában apostolként, vagy az egyházközség vezetésében püspökként, vagy tanácsosként az Elderek Kórum elnökségében, mindez másodlagos ahhoz képest, hogy papságviselő apák és férjek vagyunk, akik arra érdemesen élnek. Ez a boldogság forrása, és a legnagyszerűbb dolog, amit a halandóságban elérhetünk. Tudom, hogy Isten él. Tudom, hogy Jézus a Krisztus. Ismerem az Urat. Ez az ő egyháza. Az ő utat mutató keze vele van, és ott van minden érdemes papságviselővel, minden feleséggel és anyával, még a kisgyermekekkel és akik felett annak jóságos keze őrködik, aki Isten fia. Őről teszek tanúbizonságot, és az atyáról, és tanúbizonságom igaz. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, President Packer.
Köszönjük, Packer elnök. Köszönjük, fivérek. Heves testvérek, megkérünk benneteket, hogy álljatok fel a helyeteken egy gyors nyújtózkodás erejéig, hogy felkészüljetek a gyűlés második felére.
Please be seated.
Kérjük, foglaljatok helyet.
The panel members have now taken their places.
A kerekasztal beszélgetés résztvevői elfoglalták a helyüket, az emelvényen ülők pedig helyet foglaltak a nézőtéren. Most M. Russell Ballard Elder a 12 apostol kórumából fogja vezetni a kerekasztal beszélgetést arról, hogy az egyház miként segítheti tagjai folyamatban lévő megtérését és jólétét. Többek között szó lesz a papsági kórumok megerősítéséről és egyéb kézikönyvbeli utasításokról. A kerekasztal beszélgetés résztvevői M. Russell Ballard és Neil L. Anderson Elder a 12 apostol kórumából. Ronald A. Rasband Elder a 70-ek elnökségének rangidős elnöke. Elaine S. Dalton nőtestvér a fiatal nők általános elnöke, valamint Rosemary M. Wixon nőtestvér az elemi általános elnöke. Ballard Elder.
Thank you, Elder Oaks. We are grateful.
Köszönöm, Oaks Elder. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy részt vehetünk ezen a vezetőképzési közvetítésen, és nagyra értékeljük a 12 kóruma tagjaitól kapott utasításokat. Amint azt Oaks Elder is említette, a mi csoportunkban arról beszélgetünk, hogyan követhetjük a második kézikönyv harmadik és negyedik fejezetében található tanácsokról szóló vezetési alapelveket. Az Úr a tan és a szövetségekben felvázolta ennek mikéntjét, felolvasom. És most íme parancsolatot adok nektek, hogy amikor összegyűltök, oktassátok és építsétek egymást, hogy tudhassátok, hogyan cselekedjetek és irányítsátok az egyházamat, hogyan cselekedjetek törvényem és parancsolataim pontjait illetően, amelyeket adtam. Az a feladatunk, hogy megbeszéljük, miként alkalmazzuk az ezen a gyűlésen elhangzott utasításokat. Konkrétan, hogyan szolgáljunk családokat, hogyan erősítjük meg a melkisédeki papság viselőit, és hogyan segítünk a fiataloknak egymás tevékenyé tenni és megerősíteni. Tudjuk, hogy az egyház tagjai valós kihívásokkal szembesülnek ezekben a nehéz napokban. Az egyház pedig akkor fejlődik, ha az evangéliumhoz való személyes, egész életen át tartó megtérés révén az egyének és a családok hithűbbek lesznek. Ez állandó erőfeszítés, és akkor ér minket ez az áldás, ha meg tudjuk menteni és segíteni tudjuk egymást egyénekként. Nagyon jó példa volt az, amit említettél, Wixon nőtestvér, hogy az elemis vezetők meglátogattak egy családot, ahol valódi segítségre volt szükség. Megosztanád velünk?
Igen, Ballard Elder, és ezt látjuk szerte a világon, amikor az elemi elnökségek megragadják a lehetőséget, elmennek a gyermekek otthonába, és beszélgetnek a családokkal. Nézzük meg, mi történt Guatemalában.
Ministering to families begins.
A családok szolgálata azzal kezdődik, hogy a család minden tagját szeretjük, törődünk vele, és igyekszünk meglátni a szükségleteit.
Stephanie, mi a helyzet a Vázquez gyerekekkel? A gyerekek nagyon szeretnének eljönni az elemibe, de a szüleik miatt nem jönnek.
Ezek a vezetők tudták, hogy a gyermekek és a fiatalok nagyon is hatással lehetnek a családjukra. A lélek útmutatását keresve tanácskoztak, és úgy döntöttek, hogy ezen a héten meglátogatják a Vázquez családot. A vezetők felismerték, hogy amikor a gyermekek el tudtak jönni az egyházi gyűlésekre, lelki élményekben volt részük.
Cindy, édesanyától tudom, hogy korán kellsz, hogy el tudj menni az egyházi gyűlésekre. Miért szeretsz az egyházba járni?
Mert szeretem jobban megismerni Isten szavát, és szeretek együtt lenni a többi gyerekkel.
És te, Danilo?
Szeretem olvasni a szentírásokat, és néha kihívnak imádkozni. Imádkozom a családomért és mindenkiért.
Vázquez nővér, te hogy fogadod azt, amikor a gyermekeid eljárnak az egyházi gyűlésekre?
Én örülök, amikor felkelnek és azt mondják, anya, menjünk Isten tiszteletre. Azt kívánom, bárcsak én is velük mehetnék. De a férjemnek szüksége van rám, mert beteg.
Ha megteszed a részed, és imádkozol érte, ő is el tud majd menni veletek. Atyánk meg fog áldani benneteket, és mindkettőtöknek megadja a szükséges erőt.
Ezek az egyházközségi vezetők a püspökséggel együtt megtervezték, miként áldják meg a gyermekeket, és folytassák a család megerősítését. Egy sugalmazásra tervezett elemis tevékenység segített a gyermekeknek, hogy érezzék a többiek szeretetét.
Mára a gyerekek a többiek közé vegyülnek, és mi pontosan ezt akartuk, hogy legyenek barátaik az egyházban.
As the spirit touched the children's hearts. Miközben a lélek megérintette a gyermekek szívét, ők a szüleikre tekintettek útmutatásért, a szüleik pedig megerősödtek és visszajöttek az egyházba. A kézikönyvben ez áll. A családot Isten rendelte el. Ez a legfontosabb egység az időben és az örökké valóságban.
That's a wonderful example, Sister Wixom. Now let's talk about.
Nagyon jó példa, Wixom nővér. Most beszéljük meg, hogy mit tanultunk belőle.
Éreztétek a lelket ebben az otthonban? Amint arról Nelson Elder ma már tanított, a hit szentélye volt. A családtagok szívében ott volt annak tudata, hogy az evangélium igaz. Csak erre a látogatásra volt szükségük az elemi elnökség részéről, amely összekötötte a gyermekeket a szülőkkel, és megerősítette a családot.
És azokból a kisgyermekekből is sugárzott az erő, amikor az elemiben sürögtek, forogtak. Még ők is ki tudják venni a részüket ebből a nagyszerű törekvésből, és lehetnek azok, akik visszahoznak valakit az egyházba. Rosman Elder, te észrevettél valamit, amihez megjegyzést fűznél?
Nagy hatással volt rám a gyerekek lelkisége. A bejátszásból én úgy láttam, hogy igazából a gyerekek segítettek visszahozni a szülőket. Az segített visszahozni őket az egyházba, hogy nagyon szerettek elemis tevékenységekre, vasárnap pedig Isten tiszteletre menni, még akkor is, ha a szüleik nem tudtak velük tartani. Szerintem ez nagyszerű példa arra, hogy a gyerekek segíthetnek elhozni a szüleiket.
A videón látott példában Wixom nővér tanultak valamiről a gyerekek. Miről is? Úgy értem, szerintem remek válaszokat adtak.
Erre én is felfigyeltem. Elégszer vettek már részt az elemis órákon ahhoz, hogy ismerjék és érezzék a mormon könyve bizonságát és az ima erejét. és ezt hazavitték a családjukba is.
Igazából a megtérésükre világított rá, amikor azt mondták, hogy szeretik olvasni a Mormon könyvét, és szeretnek imádkozni. És ha valaki már megtért, akkor abból természetes módon következik az, hogy megerősíti az atyafiait.
Dalton nővér, hogyan vonatkozik ez mindazokra, akik most világszerte nézik ezt a közvetítést?
Nos, az a szentírás jut eszembe, Rezben Dáder, hogy egy kisgyermek vezeti majd őket, mert időnként erről van szó. Hétköznapi dolgok hoznak rendkívül eredményeket, és világszerte ezt teszik a vezetők. Ismerek néhány fiatal nővezetőt Brazíliában, akik úgy terveztek kiváló fiatal nőestet, hogy konkrétan egy édesanyát tartottak szem előtt, aki nem volt tagja az egyháznak. Amikor pedig a lánya tanú bizonyságot tett ezen a gyűlésen, az megérintette az anya szívét. Megerősödött az édesanya és lánya közötti kapcsolat. És ilyenkor a család is megerősödik, amint azt sok helyen láthatjuk.
Azt akartam csak hozzáfűzni, hogy néha vezetőként annyira szeretnénk segíteni a gyerekeknek, hogy megkerüljük a szülőket. Itt azonban nem ez történt. Gondoljatok csak arra a remek mondásra, ami már úgy 50 éve jelen van az egyházban. A kézikönyvben is benne van. Az igaz lelkű élet alapja az otthon, semmi más nem veheti el a helyét, vagy töltheti be alapvető feladatait. És ezek a bölcs elemis vezetők tudták, hogy nem megoldás az, ha egyszerűen csak kiragadják a gyermekeket. Oda kell menniük a családhoz, mert ott van a tartós, igaz lelkűség és jóság.
Ezek a fiatal nővezetők pedig tudták, hogy ha meg tudják erősíteni ezt a köteléket, az anya és lánya közötti örök köteléket, akkor a család is erősebb lesz.
Annak is tanúi voltunk, ami igen fontos, hogy tanácsgyűlést tartott az egyházközség. Ők ezután beszéltek a helyzetről, és gondoljatok bele, milyen erő rejlik abban, amikor egy elemi elnökség beszélget egy bizonyos családról. Úgy döntöttek, hogy elmennek, és megpróbálják megérinteni a Vasquez család életét. Gondoljatok bele, mit eredményezhetne ez az elderek kórumában, a főpapi csoportban, vagy bárki vonatkozásában, aki kevésbé tevékeny, vagy gondjai vannak, ha összeülve beszélnénk valakinek a szükségleteiről, és arról, hogy mit tehetünk. Rezben Dáder, szerintem neked volt egy tapasztalatod melkisédeki papság vonatkozásában, amit megosztanál velünk.
Nos, köszönöm, Dáder, de nagyon várom a következő bejátszást mindazok után, amiről ma szó volt. Gondoljatok csak bele, milyen útmutatásokat és tanácsokat kaptunk. Nekem különösen tetszett, amikor Perry Elder és Christopherson Elder a papság és a kórum fontosságáról beszéltek. Aztán jött Packer elnök, az ismerős témákkal, otthon, család, a papság ereje. Mindenről szó lesz abban a történetben, melyet most megnézünk. Ez pedig a brit szigeteken történt. Lássuk.
Brother Grant, Amennyire
emlékszem, Grant testvér már vagy 20 éve nem volt tevékeny az egyházban.
Hát butaságok miatt lettem inaktív, és jó sokáig az is maradtam.
Elkezdtem látogatni Keith és családját, hogy segítsek neki visszajönni. Akkoriban Keith csak az Aaroni papságot viselte. Úgyhogy azon voltunk, hogy megkaphassa a melkisédeki papságot. Miután aztán megkapta, elhívták második tanácsosnak az elderek kóruma elnökségében. Ott együtt dolgozhattam vele, és biztathattam őt. Johnnal tehetünk valamit, érted?
Szeretnék tőletek egy áldást kérni.
Teljes nevén szólítjuk a melkisédeki papság hatalma által, és megpecsételjük az imént történt megkenést. Aztán a lélek sugalmazása szerint áldást adsz neki.
Hatalmas kiváltságot jelent, hogy áldást adhatok, hogy Jézus Krisztus nevében cselekedhetek, hogy az ő munkáját végezhetem.
Miután megkaptam melkisédeki papságot, azt tűztük ki célként, hogy elnyerje felruházását, és egymáshoz pecsételjék őket a feleségével. Eljárt a templomi előkészítő órákra. Amint lett templomi ajánlása, elmentünk és keresztelkedéseket végeztünk.
segített nekem a felkészülésben, felhívta a templomot és időpontot egyeztetett velük.
Segíthettem neki a felkészülésben, támogattam és útmutatással szolgáltam, amikor megkapta a felruházását, és tanúja voltam, amikor összepecsételték a feleségével.
Nagyon békés élmény volt. Semmi máshoz nem hasonlítható. Számomra olyan ez, mintha valahol félúton lennék a mennyország felé. A családunk tagjai sokkal közelebb kerültek egymáshoz, mióta újra járunk az egyházba. Soha semmiára nem fogom újra feladni azt. Amíg van bennem szusz, én ott leszek.
Büszke voltam, de nem kérkedtem, nem voltam kevés. Arra voltam büszke, hogy mennyei atyám örül a munkámnak, amit végeztem velük, amikor biztattam és támogattam őket. Nos, mit tanultunk ebből az Eldere Quorum elnökségének vonatkozásában?
Először is Ballad Eldere, ez egy valós történet. Itt van Ben Blackburn, aki az Eldere Quorum elnökeként kinyújtja a kezét és szolgál a quorum egyik tagjának, aki a quorum és az egyházközség többi tagjával együtt elvisz egy családot a templomba, a szertartásokig és a szövetségekig. Ez nagyon hatásos.
Szerintem, amikor ilyen példát látunk, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon atyánknak hány olyan gyermeke, hány férfi, nő és gyermek van még, akiknek csak erre az odafigyelésre, csak az ilyenfajta odafigyelésre van szükségük ahhoz, hogy ilyen eredményt érjenek el.
Monson elnöktől nagyon sokszor hallottam azt a tanítást, hogy életünk egyik legnagyszerűbb érzése az, amikor tudjuk, hogy az Úr minket küldve válaszolta meg valakinek az imáját. És tudjátok, a világban, ahol élünk, nagyon sokan imádkoznak megoldásért, reményért, és talán nem is tudják, hogy az egyházat vagy a visszatérést keresik. De itt az Eldere Quorum elnökén látszott, hogy segíteni akar a családnak. És erről a szerepkörről tanított nekünk már olyan sokszor Monson elnök is. And that is the role that President
Monson has taught us over and over again. And was emphasized by the brethren in the. És kivérek is ezt hangsúlyozták a közvetítés korábbi részében. Tettek néhány nagyon jó javaslatot arra vonatkozóan, hogyan érjünk el ilyen eredményt mennyei atyánk még több gyermekének életében.
A bejátszásban az volt a kedvenc részem, amikor a házi tanító megtanította a férnek, hogyan adjon áldást. A két házi tanító is adhatta volna az áldást. De semmit nem szeret jobban a feleség annál, mint a férje kezeit érezni a fején. Ők pedig rávezették erre, és megadták neki a lehetőséget.
Köszönöm, Rezband Elder. Mint tudod, Packer elnök gyakran tanít az Elder példájáról. Megosztanád velünk ezt a történetet? Amikor áldást kértek tőle, de ő úgy döntött, hogy elmesélnéd ezt a történetet?
Hasonlít ahhoz, amit láttunk, amikor Packer elnök egy korábban kevésbé tevékeny apával dolgozik, és áldást kérnek tőlük. Konkrétan Packer elnököt kérik fel az áldásra. Ő azonban az apához fordul, és ezt mondja, te is tudod, hogyan kell ezt megtenni, és amit nem tudsz, abban majd segítek. És Packer elnök segített neki, ahogyan itt is láttuk, hogy a quorum elnök segített a férfi testvérnek, így és így adj áldást. Aztán erre Packer elnök mindig így emlékezett vissza, bizony hálás vagyok azért, hogy nem álltam ennek az érdemes apa és férj áldásának az útjába.
Ez nagyon jó példa. És mi történik Anderson Elder ezzel az inaktív emberrel, ezzel az apával, vagy Melkisedeki papságviselővel, aki talán hosszú idő óta először ad áldást, vagy akinek ez a valaha is adott első áldása?
Láttam ilyet, amikor segítettem valakinek, aki már vagy 10 éve egyháztag volt, de soha nem adott áldást. És az azt követő versek, amelyeket Packer elnök idézett, hogy mindenki Isten nevébe szólhasson, rögtön ezután azt mondják, hogy a hit is gyarapodhasson a földön. És ez történik, amikor a hit túlcsordul, és beköltözik az áldást adó személy szívébe.
Akkor tehát mindannyian, akik részt veszünk ezen a világméretű gyűlésen, gondoljunk bele, kik is lehetnek ezek a csodálatos emberek, akik már nagyon régóta nem adtak áldást, de akiknek segíthetnénk alkalmazva a tantételeket, amelyeket a 12-ek tagjaitól hallottunk a közvetítés korábbi szakaszában.
Hozzáfűzhetnék valamit, ami szerintem nagyon fontos volt, és amit Perry Adler is kihangsúlyozott. Azt mondta, hogyha csak lehetőségünk van rá, emeljük ki jobban az elderek kórum elnökének és a főpapi csoport vezetőjének a szerepét, hogy a püspök és a püspökség a saját feladataival tudjon foglalkozni. És azt hiszem, azt is mondta, hogy ha lehet, akkor tartsuk ott őket ezekben az elhívásokban pár hónapnál hosszabb ideig, akár egy-két évig is. Jobban ki kell emelni az egyházközségben az elderek kóruma elnökének és a főpapi csoport vezetőjének a szerepét.
Dalton nővér, mi az egyház fő célja? Milyen munka megtételén fáradozunk?
Azon, hogy össze legyenek pecsételve a családok, és örökkivalóak legyenek mennyei atyán királyságában.
Teljes mértékben. És idézhetjük az ő szavait, ez munkám.
És dicsőségem.
Mi is, hogy hát véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. Így hát, amikor erőfeszítéseket teszünk az egyházban, azt is mindig szem előtt kell tartanunk, hogy miben próbálunk segíteni egymásnak annak a csodás célnak az elérésében, hogy ezen élet után visszatérhessünk mennyei atyánkhoz. Anderson Elder és Rasband Elder, kérlek beszéljetek még az arra irányuló erőfeszítésről, hogy ez a jó férfi testvére eljusson a templomba, és hogy ez miért fontos. Mik a ti meglátásaitok?
Nos, Perry Elder és Christopherson Elder beszéltek róla, hogy hogyan vezet el minket mindez a templomba. És Angliában ez a jóra való kórumelnök nem csupán azon volt, hogy megpróbálja visszahozni őt az egyházba. A szövetségeket célozta meg, és azt, hogy a templom szertartásain keresztül Krisztushoz vezesse. Na és milyen szépek voltak azok a templomnál készült fényképek. A kórumelnök büszke apaként állt ott, mert bizonyára sokáig fáradozott velük, hiszen először, mint mondta, halottakért végzett keresztelkedésekre vitte el a templomba. Többet tartott szem előtt annál, mint hogy csupán visszahozza őt az egyházba. Segített összekötni őt mennyei atyával.
Tetszik ez a gondolat, mert tulajdonképpen erről van szó. A templomon kell tartanunk a szemünket, miközben mindezt tesszük, amikor szolgálni szeretnénk.
A videót nézve, a harmadik Nefi 18. fejezetének 32. verse jutott eszembe, és az, hogy milyen szerepet játszott itt a kórumelnök, a család, illetve az Úr. Mindazonáltal ne üzzétek ki őket a zsinagógáitokból és a hódolat helyeiről, mert továbbra is szolgáljatok az éneknek, mivel nem tudjátok, talán majd visszajönnek, és bűnbánatot tartanak, és szívük minden szándékával hozzám jönnek, és én meg fogom gyógyítani őket, és ti lesztek az eszközök, melyek szabadulást hoznak nekik. Az Úr szerepe a gyógyítás, és minden edrek kórumelnök, minden egyháztag egy-egy eszköz, mely végviszi őket ezen folyamaton. Ez a kórumelnök ezt a jó embert Isten felé, az ima felé fordította, és engedte, hogy szintről szintre, lépésről lépésre fejlődjön. Hamar elhívást kapott, bizony. Visszajön, újra tevékeny lesz, és elhívják tanácsosnak a kórum elnökségben.
Nos, ez is része a programnak.
Így van.
Úgy értem, jó ötlet tovább terelgetni, adni neki valami tennivalót. Van valami, ami felett elsikadtunk?
Én csak szeretnék megjegyzést fűzni ahhoz, amit a 3 Nefi 18-ból felolvastál, hogy továbbra is szolgáljatok. Észrevettétek, hogy ezekben a versekben kétszer is elhangzik ez a kifejezés, mindazonáltal továbbra is szolgáljatok. Szerintem az Úr így utatja kifejezésre azt, hogy soha ne adjátok fel, még ha elutasításba ütköztök is, továbbra is szeressetek, és szolgáljatok mindennek ellenére.
Nos, ez nagyszerű példa volt. Köszönöm, Rasband Elder, hogy megosztotta. Ugorjunk egyet, és beszéljünk az egyház jövőjéről. Méghozzá a fiatal férfiakról és a fiatal nőkről, az egyház fiataljairól. Csodálatos oktatásban részesültünk a szolgálatról, arról, hogy milyen hatással van a szolgálat arra, aki szolgál, és arra, akit szolgálnak. Henderson Elder, neked van egy olyan élményed, ami nagyon is jól példázza ezt. Megosztanád velünk?
Nos, Perry Elder és Christopherson Elder is beszélt a szolgálat megszentelő erejéről, és hogy a szabadító is azt tanította, hogy a szolga a legnagyobb, nem a mester. Ezt példázza egy Spencer nevű diakónusok kvóruma elnök esete az Egyesült Államok beli Arizonában, aki segített a kvórumában egy Dayton nevű fiatal férfinak. Ez nagyon drámai, és talán nem azt jeleníti meg, amit minden diakónusok kvórum elnöknek meg kell tennie, de azért megadja az alaphangot ahhoz, amit akarunk tanulni. Nézzük meg. Amikor elhívtak a diakonosok kórum elnökének, nagy felelősséget éreztem a vállamon. Azt, hogy mindenkivel törődnöm kell a kórumban. Daytonnal, a diakonosok kórumában találkoztam az egyházban. Daytonnak agysérülése van, és nem nagyon tud beszélni, de érezni lehet a lelkiséget. Neki is lehetőséget kell adni arra, amit mindenki más tesz.
Mindig megpróbáltuk őt bevonni a tevékenységeinkbe, és közben rájöttünk, hogy imádja, ha a szél az arcába fúj. Spencer Dayton elé térdelt, megragadta a térdeit, és azt kérdezte, Dayton, szeretnél velem végigcsinálni egy triatlont? Dayton közlései abból állnak, hogy ha pislog, az igent jelent, ha nem pislog, az nemet. És most pislogni kezdett, mire Spencer így kiáltott, apa, azt mondja, szeretne.
Ez más volt, mint a többi triatlonos élményem, mert amikor felültem a biciklire, nehezebb volt úgy tekernem, hogy végighúznom kellett valakit. Tudtam, hogy Dayton egész úton csak másfél méterre van tőlem, és nagyszerű volt annak tudat, hogy valaki ott van velem, hogy az egyik legjobb barátom lehet ott velem.
Nagyszerű leckét tanított nekünk ez a fiú. Arról, hogy mit tenne Krisztus akkor, ha itt lenne, mert megtette, ami a feladata volt a diakónusok kvóruma elnökeként és barátként.
A célvonal közelében Daytonnal együtt nagyon éreztük a lelket, mert nyilvánvalóvá vált, hogy nehéz dolgokra is képesek vagyunk, függetlenül a körülményektől. Éreztem, hogy már nincs erőm, elfogyott az energiám, de akkor Dayton egyszer csak mosolyogni kezdett, én pedig rákapcsoltam, és elég energiám volt ahhoz, hogy az utolsó pár száz métert lesprinteljem a célvonalig, amely nagyszerű érzést adott, amikor odaértem. Nem azt éreztem, hogy már nincs erőm, hanem az, hogy a lélek ott van, és segít nekem a Daytonnal befutni.
Ő egyáltalán nem akar hősnek látszani, azt akarja, hogy Dayton látszódjon hősnek, ő pedig csak Dayton lábának.
Áldottnak érzem magam, amiért viselhetem a papságot. Érzem, hogy mennyi atyám és püspököm nagyon bíznak bennem, hogy képes vagyok mások szolgálatára és annak megtétele, amit meg kell tenni.
Én már kétszer, háromszor is láttam ezt, de mindig a könnyeimmel küzdködöm. No, de mit is tanultunk? Beszéljünk róla. Milyen alapelvek kerültek elő? Mit tehet meg minden diakonusok kóruma elnök? Nem kell Spencerhez hasonlítania, de beszéljünk róla, hogy miként lehetnek hatással ezek az Aaroni papsági kórumvezetők a kórum tagjainak életére.
Most Ballard Elder, először is Spencer azt mondta, nagy felelősséget éreztem, hogy mindenkivel törődnöm kell a kórumomban. Ez olyan valami, amivel egyre többször találkozunk majd az előttünk álló időszakban, hogy a fiatal kórumelnökök és a fiatal nők egyre nagyobb felelősséget vállalnak a korosztályukba tartozókért. Hallgassuk meg, milyen tanácsot ad a diakonusok kóruma elnöknek a tan és a szövetségek. Idézem, továbbá bizony mondom nektek, a diakonus hivatala feletti elnök kötelessége az, hogy elnököljön, és hogy tanácskozzon velük, és hogy megtanítsa nekik a kötelességüket egymás épülésére, amint az megadott a szövetségek szerint. Nos, ez hatalmas felelősség, de ez a feladatuk.
Dalton nővér, hogyan vonatkozik mindez a fiatal nőkre?
Engem is megérint, mert látjuk, amint a fiatal nők ugyanígy végzik a személyes fejlődés programot azon fiatal nőkért, akik maguk nem képesek rá. Anderson Elderhez hasonlóan nekem is eszembe jutott egy szentírás, a Tan és a Szövetségek 84:106. És ha bárki közületek erős a lélekben, vigye magával azt, aki gyenge, hogy épülhessen, teljes szelídségben, hogy ő is erőssé válhasson. Az egyházunkban ezek a fiatalok csodálatosak. Meg is tudják, és meg is akarják tenni másokért azt, amire mások nem képesek. Csodálatosak.
Nagyon köszönöm. Reszben Elder, hol vannak a jövő Eldere Kóruma elnökei, főtanács tagjai, püspökségei és szövegelnökségei? Hol vannak most?
A diakónusok, a tanítók és a papok kórumában egyházszerte. És csodálatos, fiatal nők csatlakoznak hozzájuk a mékasoktól és a fiatal nők más osztályaiból. Ez adja az egyház jövőjének erejét. Spencer, a diakonosok kormának elnöke, igazán lelkesítő, engem is inspirált. Annyira szívéből fakadt, annyira nagy lelkű.
Csak az egyház minden diakónusa láthatná ezt a bejátszást.
Miért nem? Fent lesz az interneten.
Így van, ott lesz a vezetőképzési forrásanyagoknál, és akkor a püspöke segítségével minden diakónus kóruma elnök megnézheti ezt a videót.
A jövő vezetői az elemiben is ott vannak. És amikor Spencer azt mondta, rájöttem, hogy nehéz dolgokra is képes vagyok. Én arra gondoltam, pontosan ezt kell tudniuk, és legbelül is érezniük a fiataljainknak, hogy nehéz dolgokra is képesek, és arra, hogyha kell, egyedül is megálljanak, ahogy Monson elnök mondta a konferencián.
Szerintem mindenki, aki hallotta Nelson Eldert a házasság fontosságáról beszélni, és látná ezt a kis példát, vagy saját példákat az egyházközségében vagy gyülekezetében, mi becsesek a gyermekek, mi becses a házasság, mi becses egy olyan kisfiú, mint Dayton, hogy egy olyan diakonusok kóruma elnök, mint Spencer, akik ugyanezt az utat járják. Nekik is van édesapjuk és édesanyjuk. Házasság hiány viszont mennyei atyánk lélekgyermekei nem tudnak ilyen otthonokba jönni.
Láttátok, mennyire elérzékenyültek a szülők, hogy valaki ennyire törődik vele? És ez megerősíti a hitet, amikor azt látjuk, hogy egy fiatal fiú úgy szolgál, ahogyan a szabadító szolgálna. Az én hitemet megerősíti.
Perry Elderrel néhány héttel ezelőtt egy helyi egyházközségben voltunk, ő pedig arra készült, hogy majd tanítta a melkisedéki papság néhány tantételeiről. Azonban az egész papság jelen volt, és amikor beszélni kezdtem, hirtelen két fiatal férfi elhagyta a termet. Én aztán gondoltam, nos, nem is tudom, mit gondoljak. Aztán úgy 15 perc múlva, mert Utahban voltunk, ahol az egyházközség tagjai közel laknak, visszajöttek, és egy fiút hoztak a karjaikban. A gyűlés után kiderült, mit is csináltak. El akarták hozni, mert nem jött el, ezért utána elmentek érte. Monson elnök tanításainak szellemében még azon a délelőttön mentőakcióba kezdtek.
Ha Monson elnök itt lenne, azt mondaná, és nyújtsátok ki kezeteket az özvegyek felé, érjetek el azt, aki magányos, és hiány van az egyház áldásainak. Szerintem nagyszerű lehetőség volt ez arra, hogy együtt tanuljunk, hogy megtudjuk, hogyan cselekedjünk, és miképp vigyük véghez azon szövetségek beteljesítését, amelyek mennyei atyánk gyermekeire várnak, ha gyakorolják az itt tanított tantételeket. Menjünk most körbe, és fejezzük be a beszélgetésnek ezt a részét. Anderson Elder és Dalton nővér, ti milyen zárszavakat mondanátok?
Nos, nekem a házasság szentsége és a családok ereje jut eszembe. Emlékszem, hogy Packer elnök azt mondta, családok szervezete vagyunk, nem csupán egyházközségek és gyülekezetek szervezete. És ezeket a családokat Krisztushoz kell hoznunk, hogy a papságviselő, ha lehet, az Úr nevében tevékenykedjen, és az egész családnak segítsen Krisztushoz jönni. Én csak bizonyságot szeretnék tenni nektek arról, amit tudok, hogy ez Krisztus hatalma. És ha őhozzá igyekszünk vinni másokat, akkor tudatja velünk, kinek és hogyan segítsünk.
Dalton nővér?
Szóval a vezetőknek szerintem nem kellene azt érezniük, hogy le vannak terhelve. Nagyon sok mindenkinek van szüksége a segítségünkre, de ma azt láttam és éreztem, hogy összpontosítottunk. A vezetők összpontosítottak arra valakire, akinek segíthettek, és ha ezt mindenki megtenné, akkor minden megváltozna. Megváltoznának a családok, az egyének. Szeretnék hasonlítani a profétánkra, mert a szabadítót példázza.
Nagyon köszönöm, Wixom nővér.
Köszönöm, Ballard Elder. Alma 24. fejezetében az antinefile hiták elmondják, mi segített nekik abban, hogy a gonoszságtól elfordulva igaz lelkűek legyenek, hogy visszatérjenek a nyájhoz. Az egyik vezetőjük azt mondta, köszönöm az én nagy Istenemnek, hogy megadta nekünk lelkének egy részét, hogy meglágyítsa a szívünket, és így kapcsolatba léptünk ezekkel a testvérekkel, a nefitákkal. Ha valaki kapcsolatba lép az egyházközség vagy a gyülekezet tagjaival, az hatalmas változást idéz elő. Ahogyan ezeknek a lámánitáknak is meglágyult a szíve, és visszajöttek.
A kapcsolatba lépés itt kommunikációt jelent.
Igen, szolgálatot, beszélgetést, látogatásokat, szükségletek észrevételét, és azt, hogy testvéreinként szeretjük őket, mennyei atyánk fiaiként és lányaiként.
Nagyon köszönöm, Rezben Dáder.
Mindabból, ami elhangzott, nagyon tetszett azon tanácsok lelkisége, mely megnyilvánult a videóbejátszásokban. Az elemi elnökségek tanácskoztak a püspökségekkel, a kórum elnökségek tanácskoztak róla, hogy miként szolgálják a tagjaikat, még a diakónusok kórum elnöksége is biztosan beszélgetett Daytonról. És csodálatos segítséget jelentenek az apáknak és anyáknak ezek a tanácsok, amelyekben részt vehetünk az Úr egyházában.
Köszönöm. Nos, testvérek, öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy részt vehettünk ebben. Reméljük, hogy akik részt vesznek ezen a vezetőképző közvetítésen, tényleg figyelmesen, akár többször is megnézik, átgondolják saját helyzetüket, saját körülményeiket, majd eldöntik, mit tehetnek még saját feladatkörükben azért, hogy felemelhessék, inspirálhassák, és megáthassák mennyei atyánk gyermekeit. Arra kérjük mennyei atyánkat, hogy áldjon meg benneteket, őrködjön felettetek, áldjon meg a feladataitok terén, inspiráljon titeket, és tudassa veletek, mit tehettek csendben, saját magatok, illetve együtt az egyházközségben, a szövegben, vagy családi tanácsokban azért, hogy mennyei atyánk még több gyermekét megáldjátok. Gondoljatok csak bele, mi történne, ha minden elderek kvóruma csupán egy-két embert hozna évente, minden egyes elnökség közösen dolgozva ennek megtételén. Nem is olyan nehéz, ha lecsupaszítjuk arra az erőfeszítésre, amelyet mennyei atyánk gyermekeiért teszünk, akiket ő szeret, és akikért mi is felelősek vagyunk, mert rendelkezünk Jézus Krisztus örökkévaló evangéliumának teljességével. Hálásak vagyunk mennyei atyánknak az evangélium József proféta általi visszaállításáért, és bizonyságot teszünk róla, hogy ez Jézus Krisztus igaz egyháza a Földön, és hogy mennyei atyánk és az Úr megáldanak bennünket, amikor munkához látunk. Legyen ez így mindannyiunk életében. Ezért imádkozom alázatosan. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, panel. We will now
köszönjük a kerekasztalnak. Most örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Dieter F. Uchtdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Az ő üzenetét követően befejezzük a gyűlést a 158. számú himnusszal, melynek címe Bátran végezzük. Ezt követően Erika Fernandez nőtestvér, a utahi Ocker Point West Jordan szöveg elemi vezetője mondja a záróimát. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki részt vett a mai gyűlésen, és imádkozunk, hogy ezek a tanítások áldást jelentsenek az egyház tagjai számára, szerte a világon. Uchtdorf elnök!
My dear brothers and sisters, thank you for being with us today.
Kedves testvéreim, köszönöm, hogy itt vagytok ma velünk. Monson elnök felkért, hogy szóljak hozzátok. Szeretetét és áldásait küldi mindegyikőtöknek. Tudjuk, hogy más dolgokat félretéve jöttetek el erre a világméretű képzést gyűlésre, és megdicsérünk a hit hűségetekért. Szeretjük bennetek azt, hogy készen álltok időtök, tehetségeitek és forrásaitok felajánlásra Isten királyságának építéséért. Olyan emberektől kaptunk ma bölcs tanácsokat, akik a Szentlélek hangja meghallásának és megfogadásának szentelték az életüket. Arra biztatunk benneteket, hogy jól gondoljátok át a hallottakat. Természetesen tudjuk, hogy tanácsokat hallani és azok szerint cselekedni két különböző dolog. A szabadító erről a különbségről beszélt, amikor azt mondta, hogy akik hallják és engedelmeskednek, azokhoz hasonlítanak, akik a házukat sziklára építik. Akik pedig hallják, de nem követik, nos, belőlük valószínűleg ex-ház tulajdonos lesz. Az egyháztagokban csodálatos vágy él az engedelmességre és az Úr követésére. Időnként azonban legjobb szándékuk ellenére késlekedünk azzal, amit tennünk kell, vagy félreértjük azt, amit tanítanak nekünk. Ennek eredményeképp a sugalmazott tanács szavai esetleg nem érik el az ígért hatást. Eszembe jut az a történet, amelyben egy asszony álmában a férjétől megkapja azt a csodaszép nyakláncot, amire mindig is vágyott. Amikor megkérdezi a férjét, hogy szerinte mit jelenthet az álom, ő a szeretőférjhez méltó módon elmosolyodik, és azt mondja, ma este meglátod. Este aztán hazajön a férj, és szépen becsomagolt ajándékot nyújt át a feleségének. Figyelmes férje iránti mély megbecsüléssel kinyitva egy könyvet talál, melynek címe Álomfejtő kézikönyve. Harold B. Lee elnök azt mondta az egyház tanítóinak, hogy nem csak az a fontos, hogy megértsék őket, hanem az is, hogy ne értsék őket félre. Először tehát arról kell meggyőződnünk, hogy értenek minket, másodszor pedig ezt a tudást tettekre kell váltani. Itt jön a Húzd tovább a szekeret című rész. Ennek szellemében, és abból kiindulva, amiben Ballad erre csoportjában volt szó, szeretnék további tanácsokat adni, majd néhány arra vonatkozó javaslatot tenni, hogy miként alkalmazhatjátok az itt hallottakat. Mi emberek különös módon vonzódunk az egyszerű dolgok túlbonyolításához. Szabályokat, törvényeket, törvénycikkeket hozunk, folyamatokat és alfolyamatokat tervezünk. Addig-addig pakolgatjuk egymásra ezeket, még végül elvárások hatalmas súlya nehezedik ránk, melyek olyan bonyolultak, hogy számon tartani is alig tudjuk őket, nemhogy megfelelni nekik. Többek között ezért mondta Pál, a betű megöl,
a lélek pedig megelevenít. Túl gyakran aprólékos elvárások végtelen felsorolásával bonyolítjuk Jézus Krisztus evangéliumának szépségét és egyszerűségét. Amikor azonban az evangélium miértjeire összpontosítunk, a zűrzavar nagy része eloszlik. Miért vagyunk itt? Miért kérik tőlünk a parancsolatok betartását? Miért olyan értékes számunkra Jézus Krisztus engesztelése? A megfelelő miért kérdések, aztán megfelelő ki, mi, mikor, hol és hogyan döntéseket eredményeznek. Ballard Erdel és csoportja jó példát hozott erre, amikor azt kérdezték, miért tartunk tanácsgyűléseket? Azért, hogy megírjuk, majd átírjuk az egyházközségi naptárat, hogy megbeszéljük, ki hová kerüljön, hogy beosszuk az épület takarítását. Ilyen kérdések is lehetnek sürgetők és szükségesek, de vajon ezek a legfontosabbak? Sokféleképpen tehetjük jobbá a tanácskozás becses idejét. Például azzal, hogy felkészülten érkezünk. A beosztásokat és egyéb szervezeti kérdéseket elrendezhetjük emlékeztetők, telefonhívások, e-mailek vagy SMS-ek révén. Ha hagyjuk, hogy szervezeti kérdések uralják az erőfeszítéseinket és a tanácskozással töltött időnket, akkor kockára tesszük azon célunk elérését, melyben az Úr szolgálatra hívott bennünket az egyházba. Azért tartunk tanácsgyűléseket, hogy a lélek sugalmazására törekedjünk Isten királyságának felépítésében. Összegyűlünk, hogy választ keressünk két alapvető kérdésre. Hogyan segíthetünk tagjainknak még inkább teljes szívünkkel, lelkünkkel és elméjükkel szeretni az Urat, az ő Istenüket? Másodszor pedig, hogyan segíthetünk tagjainknak még inkább önmagukként szeretni a fele barátaikat. Az egyház szervezetében tartott tanácsgyűléseken minden megbeszélt dolognak e két parancsolatból kell következnie, mert minden ezektől függ. Ha már értjük a tanácsgyűlések mögötti miértet, könnyebben fogunk helyesen arra összpontosítani, hogy azt miként vigyük véghez. Amikor például számba vesszük, hogyan növelhetnénk tagjaink között a felebaráti szeretetet, dönthetünk egy olyan szolgálati tevékenység megtervezése mellett, amelybe bevonjuk a kevésbé tevékeny tagjainkat és más hitet valló barátainkat is. Minden beszélgetésünknek erre kell irányulnia. Legyen szó fiatalokról, vagy idősekről, jóléti szükségletekről, vagy misszionárisi munkáról, az evangélium tanításáról, vagy a családok megerősítéséről. Ha egyszerűbbé tesszük, és megerősítjük a tanácskozás folyamatát, és ha meghívjuk a lelket, akkor rá fogunk lelni a Szentlélek életet adó erejére és tüzére, aki utat mutat az erőfeszítéseinkben, és mennyei támaszt nyújt. Egyesek talán inkább azt mondanák, csak mondd meg nekünk, mi a dolgunk, és mi azt megcsináljuk. Bár az engedelmesség vágya dicséretes, az egyházi vezetés, vagy akár az élet nem csupán arról szól, hogy a kapott tennivalók listáján kipipáljuk, ami már megvan. Mint már észrevettétek, az új kézikönyvek sem mondják meg részletesen mindazt, amit az elhívásotokban tennetek kell. Ezek a kézikönyvek, amennyire szükséges, felvázolják a dolgokat, de nem szabályoznak minden részletet. Bölcsen tesszük, ha nem teendők listájaként, vagy részletes forgatókönyvként tekintünk a kézikönyvekre, vagy akár a szentírásokra, hanem lehetőségként arra, hogy elménket és szívünket felkészítsük a feladatainkkal kapcsolatos isteni sugalmazásra. Sajnos időnként nem keresünk kinyilatkoztatást, vagy válaszokat a szentírásokban, vagy a kézikönyvekben, mert azt hisszük, már tudjuk a választ. Testvérek, legyenek bármilyen jók a korábbi tapasztalataink, ha nem teszünk fel több kérdést, ha abba hagyjuk a gondolkozást és az elmélkedést, azzal meghiúsíthatjuk a lélek kinyilatkoztatásait. Ne felejtjük, hogy az ifjú Joseph kérdései nyitották meg az ajtót minden dolog visszaállítása előtt. Gátat szabhatunk mindannak a fejlődésnek és tudásnak, melyet mennyi atyánk nekünk szám. Vajon milyen gyakran próbált nekünk elmondani valamit a Szentlélek, amire szükségünk volt, de nem tudott áthatolni annak masszív vaskapuján, amiről azt hittük, hogy már tudjuk. A másik téma, amiről beszélni szeretnék, a növekedés és az igazi fejlődés közötti különbség. Ma már esett némi szó erről. Az egyházi értelemben a növekedést új egyháztók vonatkozásában is mérhetjük. Adódhat 8 éves gyermekek, vagy megtértek keresztelkedéséből is. Az igazi fejlődés azonban a tevékeny egyháztagok számának növekedését jelzi. Vannak olyan területek, ahol az egyház új tagjainak száma drámai módon növekszik, a tevékeny tagság száma azonban ugyanaz marad, vagy csak kis mértékben nő. Van néhány mérőszám, ami jelzi az egyházi tevékenységet, például az úrvacsorai gyűlés látogatottsága, a megfelelő korban történő papsági elrendelés, a misszionárisi szolgálat, illetve az érvényes templomi ajánlás megléte. Jézus Krisztus evangéliumában az igazi fejlődés talán még pontosabban jelzik azok a dolgok, amelyeket nem olyan könnyű mérni. Ilyenek például a napi ima, a szentírások tanulmányozása, a családi estek, családunk és fele barátaink szeretete, valamint Krisztus engesztelésének személyes megtapasztalása. Ezeket nem az írnok rögzíti egyházi feljegyzésekben, hanem a szívünkbe vésődnek, és a mennyben jegyeztetnek fel. Misszionális erőfeszítéseink nem lesznek teljes értékűek, ha Isten gyermekeit megkereszteljük, ugyan? De nem táplálunk tartó szeretetet és barátságot ezekkel a becses új tagokkal, akik örömmel vegyülnek a szentek közé, és szeretnénk megtalálni helyüket Isten háza népében. Tanácsüléseinken átgondolhatjuk, hogyan áll az egyes tagok lelki és fizikai jóléte, különös figyelmet fordítva az új megtértekre. Tanácsként az a dolgunk, hogy tagjainknak segítsünk fejlődni a mennyei atyánk és embertársaink iránti szeretetben. Ha erre összpontosítjuk az erőfeszítéseinket, mindenkire egyenként tekintve, akkor érezni fogják, hogy otthonra leltek az egyházban, és megtalálták az evangélium miértjét. Testvéreim, ne felejtjük el, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ebből adódóan a tanácsgyűléseink sem lesznek tökéletesek. Időnként nem lesznek ott elegen. Előfordul majd, hogy lesz ott valaki, vagy akár többen is, akik nem vesznek részt teljesen a munkában, vagy akiknek a mindennapi élet zűrzavara és nehézségei vonják el a figyelmét. Kérlek benneteket, ne adjátok fel. Figyeljetek rá, hogy ne idealizáljatok túl azzal kapcsolatos elvárásaitokat, hogy milyenek legyenek a tanácsgyűléseitek. Ha itt is az evangélium miértjére összpontosítotok, akkor a lélek irányítani fogja alázatos erőfeszítéseiteket. Hinckley elnök azt mondta egyszer, azért vagyunk itt, hogy segítsünk atyánknak az ő munkájában és dicsőségében, hogy véghez vigye az ember halhatatlanságát és örök életét. Kötelességetek épp oly súllyal bír a ti feladatkörétek terén, mint az én kötelességem az enyémek terén. Milyen alázatos kijelentés ez Isten profétájától. Ha a körülményeitek eltérnek az ideálistól, akkor vigasztaljon bennetek annak tudata, hogy az Úr támogatni fogja az erőfeszítéseiteket, megszenteli döntéseiteket és tetteiteket, és Krisztus gyengéd irgalmassága által tökéletessé teszi azokat, hogy lelketek jólétét szolgálhassa, valamint azon lelkek jólétét, akiket szolgáltok. Amint azt már korábban is említettem, nem sok haszna van Isten szava meghallgatásának, Ha a hallottakat nem illesztjük be az életünkbe, arra kérünk hát benneteket, hogy habozás nélkül tegyétek meg a következő lépéseket. Majd folytassátok ezeket mindaddig, amíg az elhívásatokba szolgáltok. Először is, egyénileg és a tanácsgyűlésen is imádságos lélekkel fontoljátok meg az itt kapott tanácsokat. Gondoljatok bele az otthon gyakorolt papsági hatalomba, az isteni szövetségek megbecsülésébe, mások megmentésébe, az egyén középpontba állításába, fiataljaink megerősítésébe, valamint az örökkévaló házasságok és családok kialakításába úgy, hogy mindennapi életünkben alkalmazzuk az evangélium tantételeit. Miközben átgondoljátok ezeket a témákat, kérdezzétek meg magatoktól. Szolgálatotok miértjét, és azt, hogy mindebből mi következik egyéni és közös felelősségetek vonatkozásában. Mindezek során kérlek titeket, nyissátok meg a szíveteket és elméteket a menny akarat előtt, és én megígérem nektek, hogy a lélek ki fogja nyilvánítani azokat a dolgokat, melyek a leginkább számítanak nektek, a családotoknak és az egyházi feladataitokban. Másodszor, határozzátok meg az elmélkedésből és megbeszélésből következő néhány konkrét lépést, aminek megtétele mellett elkötelezitek magatokat. Ne felejtsétek el, hogy más-más lépésekre lehet szükség az egyes szervezetek, egyházközségek, szövekek, családok és egyének vonatkozásában. Illeszkednünk kell a körülményekhez és a szükségletekhez. Az egység, melyre törekszünk, nem feltétlenül jelenti azt, hogy pontosan ugyanakkor és ugyanazt tesszük, hanem inkább azt, hogy mindig ugyanannak a Szentléleknek az irányítását követjük. Harmadszor, e kötelezettségvállalások után ellenőrizzétek azokat saját feladatkörötökben, elhívásatokban, illetve a következő tanácsgyűléseken. Kérlek, tegyétek meg ezt. Arra is megkérünk benneteket, hogy döntéseteket és erőfeszítéseiteket az imáitok során tárjátok az Úr elé, és kérjetek további világosságot és útmutatást. Bízzatok ő benne. Ismer és szeret titeket. Kedves testvéreim, szeretünk és nagyra becsülünk benneteket, és imádkozunk értetek. Tudjuk, hogy hallgatni szeretnétek a lélek sugalmazására, követni szeretnétek a szabadítót, és az ő kezét szeretnétek megtestesíteni ebben a nagyszerű munkában. Tanúbizonyságomat teszem arról, hogy ez a munka igaz, és hogy Isten hívott el benneteket. A szabadító áll ennek az egyháznak az élén, és Monson elnök az ő prófétája. Kedves barátaim, mindig lejjetek örömre az igaz lelkű szolgálatotokban. Ezért imádkozom, és ezzel áldalak meg benneteket Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Feel the sword, the mighty sword of Our beloved Father in heaven,
szeretett mennyei atyánk, hálás szívvel járulunk eléd egy csodálatos képzés befejeztével. Hálásak vagyunk, atyánk, azért a lélekért, melyet éreztünk, és a kapott irányításért és útmutatásért. Köszönjük neked az élő profétákat és a tőlük kapott útmutatásokat. Hálásak vagyunk, atyánk, az elhívásainkért, és a lehetőségért, hogy szolgálhatunk téged és a gyermekeidet. Kérünk, atyánk, áldj meg minket, amint átültetjük a gyakorlatba a mai napon tanult tantételeket, hogy tovább haladhassunk előre. Áldj meg minket, atyánk, miközben segítünk másoknak, és figyelj mások szükségleteire, hogy segíthessünk nekik közelebb jönni te hozzád. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk a te fiadért, a szabadítónkért, és az ő szeretetéért és példájáért. Segíts emlékeznünk az ő tanításaira mindenben, amit teszünk. Ezekért az áldásokért imádkozunk a szabadítónk Jézus Krisztus nevében. Amen.